Köszönjük szépen a meghívást, és én is nagyon örülök, hogy ilyen szép számú közönséghez szólhatunk a mai napon. Sok ismerős arcot látunk. Azt gondolom, hogy a Reál Repozitórium sokaknak így ismerős lesz, de talán olyan részleteket is el tudunk majd mondani. Köszönöm szépen. Amik annyira nem ismertek, amik talán egy picit műhelytitkok nálunk a könyvtárban. Ugye a Reál Repozitórium útja 2008-2009-ben kezdődött, és a gyűjtemény létrehozásának a fő motivációja az a nyílt hozzáférési publikálás támogatása volt. Aztán ez megváltozott. Nyilván ezt 2013-ban egy akadémiai elnöki határozat megtámogatta. Aztán létrejött egy szakinformatikai osztály, aminek egyre több nyílt hozzáféréssel kapcsolatos feladata lett a könyvtárban. Egyre több kiadóval kezdtünk kapcsolatba kerülni, és azt tapasztaltuk, hogy nem megoldott. Annak ellenére, ugye, hogy van magyar elektronikus könyvtár, van elektronikus periodika archívum, matarka adatbázis, és így tovább az, hogy az úgynevezett lokális kiadványoknak a gyűjtése, a megtalálhatóvá tétele, illetve ezeknek a dokumentumoknak a hosszú távú megőrzése, illetve teleértve ebbe a szolgáltatást is megoldott legyen. Lokális kiadványok alatt pedig a kis szerkesztőségeknek a produktumait értjük. Elsősorban folyóiratokról fogunk a mai nap folyamán beszélni, mert ugye annak van egy periodicitása. Annak számunkra könnyebb a kezelése, de természetesen tekintgetünk, illetve egyre több eljárásunk van annak érdekében is, hogy a könyvjellegű, ritkábban nem pontos periodicitással megjelenő dokumentumokat is gyűjteni tudjuk. Itt ugye egyesületi, társasági kiadványokról, kutatóintézeti kiadványokról van szó. Bár a nyílt hozzáféréssel kapcsolatban ugye elég gyakran elszokás mondani, hogy a csúnya pénzéhes kiadók ugye kihasználják a kutatókat, és pénzért árulják ugye azokat a produktumokat, amikhez ők ingyen jutnak hozzá. Mégis azért el kell mondani azt is, hogy van a publikálás mögött egy kiadói szakértelem. A láthatóság növelésének, illetve maximalizálásának érdekében igenis sok technikai megoldást használnak ezek a kiadók. Igenis ez is egy szakma, és ez nem feltétlenül van meg, ez a szakértelem és ez a támogatás a lokális kiadványok mögött. Tehát mi úgy látjuk, hogy nekünk könyvtáraknak kell ezt biztosítani, mert ez az a mód, ahogy kapcsolatba tudunk lépni ezekkel a kiadókkal, ez az a mód, ahogy lehetőségünk van az elektronikusan keletkezett kiadványokat összegyűjteni. Egy pillanatra hadd vindancsam föl, hogy miért is a repozitórium műfajt választottuk ennek érdekében. Egyrészt, mert ez állt rendelkezésre, másrészt, mert ugye egy nagyon-nagyon fontos momentum a digitális könyvtár, illetve a repozitórium között, hogy digitális könyvtárat általában kizárólag a könyvtárosok építenek, a gyűjtemény gazda tölthet fel bármit egy ilyen gyűjteménybe. Egy repozitóriumnál pedig nagyon sok résztvevő tölthet föl a repozitóriumba bármit, és amennyiben ugye a digitálisan keletkezett dokumentumokról van szó, akkor elengedhetetlen, hogy kontaktusba kerüljünk a szerzővel. Tehát például ugye, hogyha valakinek a kéziratát szeretnénk ugye megszerezni, ez a nyílt hozzáféréssel kapcsolatban egy elég fontos dolog, hogy nem feltétlenül a kiadói PDF kerül be mindig egy repozitóriumba. Akkor az illetőnek lehetőséget kell adni arra, hogy valamilyen módon eljuttassa hozzánk a produktumát, és ugye azért az e-mailes kommunikációnak is van egy elég komoly fájlméret határa, illetve ugye nagyon sokszor a metaadatolás az, ami egyáltalán nem triviális, tehát egy szerző sokkal jobban tudja biztosan metaadatolni a saját művét, mint ahogy mi könyvtárosok tennénk. Teszem hozzá, ugye, hogy az akadémiai könyvtár történetileg egy bölcsészkönyvtár, tehát amikor mondjuk természettudománnyal kerülünk szembe, akkor nem feltétlenül értenek a kollégáink olyan mélyen egy-egy dokumentumnak a szakozásához, hogy az maradéktalanul jó legyen. A Reál Repozitóriumnak manapság már 8 gyűjteménye létezik. Az első a sima Reálnak nevezett a publikációs repozitórium. Ez az, ahova bárki feltöltheti ugye a tudományos publikációját. Nem sorrendben mondom a gyűjteményeknek a létrehozását. Van folyóiratgyűjteményünk, ez átfedésben van az alapgyűjteményünkkel, hiszen ugye egyes cikkek bekerülhetnek a REAL repozitóriumba, illetve bekerülhetnek a folyóirat repozitóriumba is. Ennek az az oka, hogy a folyóirat repozitóriumba igyekszünk borítótól borítóig a teljes füzetszámokat eltenni, ennek évfolyamonként történik a szervezése. Ennek ugye az az értelme, hogy ha kiszakítok egy cikket ugye a teljes füzetből, akkor bizonyos adatok esetleg elvesznek. Ugye sajnos nem minden kiadó futtatja mondjuk az évfolyam és füzetszámot, vagy egyéb kiadási adatokat a PDF-eken, ezért van annak értelme, ugye, hogy legyen egy kis duplikáció ugye, a gyűjteményeink között. Illetve ha valaki mondjuk 50 év múlva majd megírná egy folyóiratnak a történetét, és nem tudja visszafejteni, hogy mikor kinek a kiadásában főszerkesztése alatt jelent meg, ki volt akkor a szerkesztőségi tag, akkor ez egy igen nehéz munka lesz. Kettő könyveket gyűjtő gyűjteményünk van, az egyik az úgynevezett Real EOD, ez ugye az e-books on demand pályázat miatt viseli a mai napig ezt a nevet, ami azóta a könyvtárunkban már nincsen, illetve a Real R. A kettőt pedig ugye az különbözteti meg, hogy a régi könyveket, az akadémia alapítása előtt megjelent könyveket, 1825 előtti könyveket így gyűjtjük. Értelemszerűen ugye ez kizárólag digitalizált PDF-eket tartalmaz. Az EOD-ba pedig ugye a frissen megjelenő, 1825 után megjelenő könyveket gyűjtjük. Az EOD-val kapcsolatban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ott például van sorozati böngészési lehetőség is. Tehát ez egy nagyon hasznos dolog a kutatók számára, hogy át tudják tekinteni, hogy mi jelent meg egy-egy sorozaton belül. Természetesen gyűjtjük az akadémiai nagydoktorikat. Arról tudok beszámolni, hogy 2013 óta szerencsére sikerült elérni, hogy maga az akadémiai titkárság az eljárás keretében tölti fel a doktori dolgozatokat, tehát amik az eljárásba kerülnek, azok egy hitelesített módon be is kerülnek hozzánk a repozitóriumba. PhD dolgozatokat is gyűjtünk olyan egyetemek számára, ahol nagyon kevés PhD születik egy-egy évben, egész egyszerűen észszerűtlen lenne repozitóriumi gyűjteményt fenntartani, és ezért van egy PhD gyűjteményünk, ezt körülbelül 10 egyetem használja jelen pillanatban, ezek is természetesen elektronikusan keletkezett dolgozatokat tartalmaznak. És van egy kéziratgyűjteményünk, hiszen ugye a könyvtárban elég jelentős kéziratmennyiséget őrzünk a keleti gyűjteményben, illetve a régi könyve és kézirattárunkban. Ezek is természetesen 95%-ban szerintem digitalizáltak, és nem digitálisan keletkezettek. Viszont már vannak olyan kéziratok, amiket úgy kaptunk szerzőktől, hogy azok már számítógéppel születtek. Illetve van egy képrepozitóriumunk, és az az érdekes, hogy most, hogy készültem erre az előadásra, elkezdtem itt is átgondolni, hogy milyen digitálisan keletkezett képek kerülnek a gyűjteménybe. Hát azt tudom mondani, hogy elenyésző. Tehát itt is néhány százaléknyi. Van egy hatalmas mikrofilmtára a könyvtárnak, és döntően az innen digitalizált képek kerültek ebbe a gyűjteménybe. De például figyelmet fordítunk arra is, hogy ha digitalizálunk valamit, és értelmes a benne lévő képanyagnak a darabonkénti feldolgozása, akkor az itt kereshető. Hiszen ugye, hogyha metaadatilag kizárólag csak egy könyv van a repozitóriumban, akkor nem feltétlenül találja meg valaki, hogyha konkrét illusztrációt keres. Csak felvillantanám, tudom, hogy hátulról nem nagyon látszik, ez az elmúlt 5 év gyarapodása az összes gyűjtemény tekintetében. Gyakorlatilag megdupláztuk a darabszámot, és ugye ezek november 7-i adatok, tehát körülbelül durván 150 ezerről 300 ezerre nőtt a tételeknek az aránya. Ez nem feltétlenül ennyi dokumentumot jelent, tehát természetesen olyan tételeink is vannak, amiben több PDF, illetve egyéb fájlformátum is szerepel. Van természetesen digitalizáló műhelyünk, de őszintén szólva, hogyha az egész gyűjteményre vetítjük azt, hogy onnan mennyi dokumentum jön ki, akkor nagyon-nagyon kevés dokumentum kerülne a gyűjteménybe. Körülbelül egy olyan évi 200 ezer oldalt tud a digitalizáló gyűjtemény digitalizálni. Ugye nyilván, hogy ez dokumentum szinten 1 vagy 500, az attól függ, hogy levelezést digitalizálunk, vagy egy lexikont. Ami ugye azt mutatja, hogy manapság már sikerült elérnünk, hogy nagyon-nagyon sok elektronikusan keletkezett dokumentum kerüljön a gyűjteménybe. Hogyan tettük ezt? Egyrészt a repozitóriumba feltölthetnek ugye maguk a szerzők, feltölthetnek intézmények, és rengeteg intézménnyel, kutatóintézménnyel, egyetemmel, egyesülettel, pályáztatóval van megállapodásunk, akik vagy előírják ugye a saját dolgozóiknak, kedvezményezettjeiknek, hogy a támogatott produktumokat töltsék fel hozzánk a repozitóriumba, vagy ők maguk átadnak egy dokumentumcsomagot, és akkor azt a mi könyvtárosaink feldolgozzák. Egyre több kiadóval van ilyen megállapodásunk, jelen pillanatban több mint 500 kiadóval. Erre nagyon büszkék vagyunk, és a továbbiakban erről majd részletesebben fogok beszélni, hogy hogyan kerültünk velük kapcsolatba. És természetesen van még könyvtárosi gyűjtés is. Tehát természetesen monitorozzuk mi is ugye az internetet, de azért az egészet nem tudjuk természetesen lementeni, tehát megválogatunk is a gyűjtőkörnek megfelelően. Ugye a akadémiai könyvtárként mi a tudományos szakirodalmat gyűjtjük, de ha valahol találunk nyílt hozzáféréssel elérhető szakirodalmat, ami illik a gyűjteményünkbe és még nincs meg, akkor minden kollégám gondol arra, hogy ezt tegye be a megfelelő gyűjteménybe. Ezt is csak egy pillanatra villantom fel, gyakorlatilag erről önállóan lehetne egy előadást tartani, hogy a modern folyóirat publikálás ez hogyan tudna működni. Azért mutatom ezt az ábrát, mert fokozatosan 2014-től kezdve, mióta ugye kiadókkal kerültünk szorosabban kapcsolatba, egyre több és több olyan szolgáltatást nyújtunk, ami az ő munkájukat megkönnyíti, és önerőből nem tudnák fenntartani. Ugye manapság fontos, mindig csak ezt az úgynevezett jéghegy csúcsát ismerik a kiadók, meg általában ugye a kutatási értékelés is ezt nézi, hogy milyen adatbázisokban vannak bent ugye a publikációk, hogy van-e impact faktora, van-e SIR értéke, és így tovább. De hogy mi kell ehhez, az a víz alatt van. És mi ezt a víz alatti területet adjuk a kiadóknak. Tehát biztosítunk publikálási szoftvert, egy úgynevezett Open Journal szisztemet a számukra, biztosítunk DOI regisztrációs szolgáltatást és archiválási szolgáltatást, tehát repozitóriumot. Gyakorlatilag, ha bárki bármelyik ponton velünk kapcsolatba kerül, biztos, hogy az lesz a kimenet, hogy kérünk egy példányt a produktumból a repozitóriumba. Ezt pedig egyébként azért tesszük, mert azon túl, hogy könyvtárként ugye gyűjteni és szolgáltatni szeretnénk a hosszú távon ezeket a publikációkat, szeretnénk ezekre szolgáltatásokat építeni. És ez nagyon szorosan összefügg a gyarapítási stratégiáinkkal. Tehát 2014-ben ezzel a bizonyos könyv- és folyóiratkiadási támogatással kezdődött a kiadókkal való szorosabb kapcsolatunk. Ez ugye egy akadémiai támogatás körülbelül 100-150 kiadvány számára, éppen melyik évről beszélünk. De egyébként azóta több pályázati támogatás is előírja, hogy a repozitóriumba el kell tenni egyet a digitálisan keletkezett példányból. Ahogy említettem, ugye Open Journal szisztemet biztosítunk a kiadók számára, DOI regisztrációt biztosítunk, az internetről mindenféle módon próbáljuk ugye összeszedni a nyílt hozzáférésű tartalmakat, és egyre több együttműködési megállapodást is kötünk kiadókkal, tehát már akkorára nőtt a Reál, hogy a kiadók fordulnak hozzánk, hogy mondjuk KFB-s támogatás miatt már 5 könyvünk bent van a repozitóriumban, de szeretnénk a többit is beadni, vagy ez a sorozatunk támogatott, de a másik hogyan kerülhetne be. Tehát már-már finoman azt mondanám, hogy presztízs jelent bent lenni a Reál repozitóriumban, és egyébként a kiadók is felismerték, hogy a szerzők fordulnak azzal hozzájuk, hogy hol lesz ez ugye open access elérhető, mert hogy számukra meg mondjuk egy pályáztató előírja ezt a kritériumot. És tudom, hogy furcsa egy Born Digital konferencián digitalizálási szolgáltatásról beszélni, de ez is egy olyan dolog, hogy felajánlottuk a számukra, hogy a régi számaikat, akár 100-150 évre visszamenőleg szívesen digitalizáljuk. Nyilván nem feltétlenül saját erőből, nem feltétlenül holnapra, tehát hogy esetleg nagyon kedvezményesen, vagy közösen pályázva, vagy egy hosszú távú projekt keretében, de ha már ugye a digitalizált állomány nálunk van, akkor van arra lehetőségünk, hogy ők innentől kezdve folyamatosan adják a frissen megjelenő folyóiratszámokat. Van továbbá az MTMT-nek egy folyóiratminősítő eljárása, ezt az úgynevezett repozitórium minősítő szakbizottság adja ki. Ennek az az értelme, hogy az MTMT különféle minősítéseket ad ki, például folyóiratok vagy éppen repozitóriumok számára, annak érdekében, hogy olyan linkek kerüljenek a magyar tudományos művek tárába, amik hosszú távon működni is fognak. Ugye az egyik legnagyobb probléma, hogy akár a repozitóriumokkal, akár a folyóiratokkal nem feltétlenül triviális kommunikálni gépekkel, tehát szoftverekkel. Kell az, hogy azok azért egy bizonyos módon legyenek beállítva, ismerjék ugyanazokat a protokollokat, amiket mondjuk éppen az MTMT ismer, és az, hogy az MTMT kiad egy ilyen minősítést, hogy ez egy megbízható forrás, ezzel fogok tudni hosszú távon kommunikálni. Ez is azt eredményezte, hogy a bizottság kérte ugye a repozitóriumba történő archiválást, tehát ez is egy módja a digitálisan keletkezett dokumentumok gyűjtésének a könyvtárunkban. És természetesen mindig elmondjuk a kiadóknak, hogy azért kérjük, hogy hozzánk tegyétek be, hiába van bent EPA-ba, egyetemi repozitóriumba és így tovább, mert ezt és ezt és ezt tervezzük majd ráépíteni a reál repozitórium korpuszára, de ugye ez egy tyúktojás probléma. Ha nincs szövegkorpusz, amivel dolgozzunk, akkor nem tudunk szolgáltatást felmutatni. Ha meg nincs szolgáltatás, akkor tulajdonképpen ki és miért adná oda nekünk a szövegét, de azért már szerintem elég jól állunk. És természetesen az egyik legnagyobb célunk, hogy minél láthatóbbá tegyük ugye ezeket az elektronikus tartalmakat, amik hozzánk bekerültek. Ezért a Stakival együttműködésben működik ez a Tudok nevű közös kereső. Ennek van egy repozitóriumi, illetve egy folyóirat gyűjteménye. Gyakorlatilag egy mini matarkáról van szó, tehát egyfajta tartalomjegyzékszolgáltatás, ami ugye elvezet a full texthez, csak nem a könyvtárosok gépelgetik be ugye a folyóiratok tartalomjegyzékét, hanem gépileg össze tudjuk gyűjteni. Arra buzdítjuk a kiadókat, hogy az MTMT-n keresztül archiváljanak a reál repozitóriumba, tehát olyan publikációs listák születnek, gyakorlatilag olyan repertóriumok születnek az MTMT-ben, amikben már benne van mondjuk a DOI azonosító, vagy a reálos azonosító, akár a teljes füzetre, akár a cikkre mutatóan, és az MTMT-ből természetesen arra is lehetőség van, hogyha cikkenként feldolgoz a szerkesztőség, akkor ne kelljen ezt még egyszer manuálisan megtenni a repozitóriumba, hanem a PDF csatolható legyen az MTMT rekordhoz, és akkor ezt külön a repozitóriumban nem kell megtenni. A két rekord összekapcsolódik a szoftveres megoldásnak köszönhetően. De hogy ne csak a saját szolgáltatásainkról beszéljek, dolgozunk mi is a matarkába, tehát természetesen reálos linkeket is lehet ma már találni a matarkában. Arra is figyelmet fordítunk, hogy a könyvtár katalógusából, tehát a webopakból is elérhetőek legyenek ezek a dokumentumok, illetve a könyvtári közös keresőnk, az úgynevezett Discovery rendszerünk is tartalmazza ezeket a linkeket, és van egy Kompass nevű lelőhelykereső adatbázis, ami szintén tartalmaz linkeket a reál repozitóriumra vonatkozóan. Hát az egyetlen probléma ugye, hogy ezek az adatbázisok annyira jók, amennyire a vele dolgozók pontosan dolgoznak. Tehát vannak problémák. Nem feltétlenül feldolgozhatóak géppel ugye azok a PDF-ek, amiket mi kapunk, de nem veszem el főigazgató helyettes úr kenyerét, és a számítógépes feldolgozhatóságról már ő fog beszélni.
Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a kollégákat, és hát meg kell állapítsam magamban, hogy az idősebb könyvtári vezetőknek vagy ez a szerepe általában, hogy dicsérjenek és ünnepeljenek, vagy az, hogy morogjanak. Én most itt a második szerepkörömben jelenek meg, és alapvetően szeretnék olyan problémákról beszélni, amelyekre úgy érzem, hogy nagyon keveset gondolunk. Tehát born digital tartalmakról beszélünk, és ezt triviálisnak érezzük, hogy a born digital tartalmak azok géppel feldolgozhatóak. Nagyon sok gond van a born digital tartalmak könyvtári kezelésével. A hagyományos könyvtári munkarendbe is nehezen illeszkednek be. Nálunk például a saját könyvtárosaink felé azzal is morogtam, hogy a szabadpolcos katalógusunkra kitettek kis matricákat, hogy melyik folyóirat érhető el elektronikus formában, például a Science Direct-ben vagy a JSTOR-ban. De olyan matricákat nem tettek ki a polcra, hogy melyik érhető el a Reában vagy az OGS-ünkben, pedig a saját rendszerünk házon belül. Hát most már kezdenek keletkezni ezek az új kis matricák is. Tehát nem állíthatom, hogy csak a géppel való feldolgozhatóság jelent kihívást a Born Digital dokumentumok esetében, de én most a géppel való feldolgozhatóságról fogok beszélni. Probléma a metaadatolás. Ugye, ha egy Born Digital dokumentumról van szó, akkor ideálisan a metaadatok azok átkerülnek a repozitóriumba, vagy megfelelő digitális gyűjteménybe automatikusan. Most az a kérdés, hogy a különböző digitális platformok, mondjuk az Open Journal System, így látom, hogy most már jó, azok milyen metaadatokat kommunikálnak. És hát számos problémával találkoztunk itt is. Az, hogy cím vagy szerző, ez ugye viszonylag triviális, de a géppel való feldolgozhatóságnál nagyon fontos a nyelv is. Nálunk nagyon sokáig a nyelvmező a Reában ki volt takarva, a felviteli űrlapokon is és a megjelenítő oldalakon se látszott a dokumentum nyelve. Senki nem reklamált, mert az olvasók ránéznek a címre, és meg tudják állapítani, hogy ez franciául van, vagy angolul. De ha már egy másik számítógépes szolgáltatásnak akarunk átadni valamit, akkor lehet, hogy jó lenne használni ezt a szűkítési lehetőséget, hogy milyen nyelvi dokumentumokra vagyunk kíváncsiak. Tehát egyszer csak ott találtuk magunkat, hogy több százezer dokumentumnak utólag kell beállítani a nyelvét, és hát ráadásul kiderült, hogy hát a tudományos szakirodalomban nagyon sok olyan dokumentum van, ahol nem egynyelvű, hanem többnyelvű szöveg is található. Ugyancsak egy rettentő fontos probléma a digitális objektumok feldolgozásánál a tárgynak a beállítása. Minden rendszer az valamiféle szótár, angolul ezt controlled vocabulary-nek hívják, használ a tárgynak a leírásához, de melyiket? Ha megnézzük, az MTMT mondjuk a Frascati Fields of Science-et használja, a REAL, a Library of Congress Classification-t, a nem klasszikusan könyvtári rendszer, de a kutatási világban nagyon fontos az NKFIH-nak, az OTK-nak az elektronikus pályázati rendszere, ők megint mást használnak. Tehát ez is egy égető kérdés, hogy hogy tudjuk egységesen szakozni, tárgykört megjelölni. Ugye már a egységes tizedes osztályozás, a Dewey System, az már nem nagyon szerepel, mi a közös nevező, és hogy tudjuk beállítani a dokumentumoknak a tárgyát. Nagyon fontos a jogoknak a kérdése. Elterjedt a Creative Commons-nak a használata, de a Creative Commons az látszólag nagyon sok mindent lefed, de valójában nagyon sok mindent nem. Mire vonatkozik az, hogha mondjuk egy CC BY license van a dokumentumon? Ez most embereknek szól, vagy gépeknek szól? Ha egy-egy cikken ott van a CC BY, akkor ez azt jelenti, hogy egy cikket én, mint humán olvasó letölthetek, vagy ez jelenti-e azt, hogy 10 000 cikket egy géppel learathatok? Szövegbányászati jogok se egyszerűek, hát szerencsére a magyar jogalkotás itt segít a könyvtáraknak. Nagy kérdés az most, nagyon aktuális kérdés, hogy vajon ezeket az anyagokat mesterséges intelligencia nagynyelvi modellek tanítására használhatjuk-e. Tehát a látszólag megoldott, ha nem is mindenütt használ, de létező lehetőség a Creative Commons, az nagyon sok mindent nem fed le. Nagyon nagy kérdés az is, hogy mindezeket az információkat hogyan csomagoljuk, milyen protokollal tudjuk átadni. A metadatokról áttérünk magának a dokumentumnak a szövegére. Na, itt a naív elképzelés az, hogy ha Born Digital, akkor az géppel tökéletesen olvasható. A kutatási adatok tekintetében egy holland informatikus könyvtáros, Barend Monsnak van egy olyan mondása, amit szívesen idézek mindig, hogyha valamit bányászni akarunk, akkor talán nem kellene eltemetni azt kezdetként. Tehát a Born Digital szövegek is alapvetően ugyan digitálisan keletkeznek, de humán olvasó számára. Telerakjuk ezeket a szövegeket oldalszámmal, elválasztással, élőfejjel, tartalomjegyzékkel, reklámmal, egy csomó minden dologgal, megpróbálhatjuk úgy tördelni, hogy sok kolumnába, és aztán a végén, ha egy számítógépnek, egy szoftvernek el kell olvasni azt a szöveget, akkor nem is olyan egyszerű egy összefüggő, folyamatos, tiszta szöveget előállítani belőle, ez rengeteg erőfeszítést igényel. Amikor erre rájöttünk, akkor legalább a saját könyvtárunk kiadványait elkezdtük más formátumokban is felrakni a webre, a repozitóriumba is, nem csak PDF-be, hanem igyekeztünk kialakítani egy olyan beállítású EPUB formátumot, amiből viszonylag könnyen lehet elég tiszta szöveget csinálni. Hát azt kell mondjam, hogy még nem sikerült eljutnunk odáig, hogy tökéletesen tiszta szövegeket tudjunk szolgáltatni, de hát legalábbis ezt most már megpróbáljuk megközelíteni. Nagyon fontos dolog az, ezeknek a tudományos szövegeknek a feldolgozásában, hogy nem csak az egész dokumentumot szeretnénk feldolgozni, hanem szeretnénk bele menni a dokumentumba, és a dokumentumnak a különböző egységeit, moduljait, logikai részeit is szeretnénk kibányászni. Hát ez sem egyszerű. A bibliometriai szempontokból például a köszönetnyilvánítás és irodalomjegyzék szekcióknak a feldolgozása az rettentő fontos lenne. Ez sem mindig könnyítik meg a Born Digital dokumentumok. Nagyon fontos kérdés az egyedi azonosítók használata. Mire adjuk az egyedi azonosított mű, példány, amennyire példányt lehet elektronikus dokumentumoknál értelmezni. Nagyon nagy problémája a tudományos repozitóriumoknak, hogy eltérő az egyedi azonosító, mondjuk akár DOI használati gyakorlat. Egy-egy tudományos cikkből preprintek is elérhetők a webben, és vannak olyan repozitóriumok, amik külön DOI-t adnak a preprintnek. Maguk a kiadók is az online first tartalmaknak külön DOI-t adnak, mint esetleg a végleges kiadói PDF-nek. Tehát eljutottunk odáig, hogy az egyedi azonosító az, ha a műről beszélünk, akkor már nem is egyedi azonosító, hanem ugyanannak a műnek a különböző megjelenési formáinak különböző azonosítói lehetnek. Tehát nem megoldott ezeknél az egyedi azonosítóknak, mint a DOI, a granularitásnak vagy a verzióknak a kezelése. Miért szükséges ezekkel a kérdésekkel foglalkozni? A archiválás, gépi keresés, szövegbányászat szempontjából mindenképpen fontos. Azt is gondolhatnánk, hogy digitális objektumokat egyik szolgáltatásból a másikba átvenni nagyon egyszerű, de ez sem igaz. Az első kapcsolat, az első átvétel az könnyű. Az MTMT-ből nagyon könnyen fel lehet tölteni egy dokumentumot, át lehet tölteni a Reálba mondjuk, vagy egy másik repozitoriumba. De azt látjuk, hogy a digitális, born digital objektumok kínálják azt a lehetőséget, hogy lehet hibát javítani. Talál valaki egy elírást, akkor kijavítják. És az a baj, hogy ezek a javított verziók, ezek már nem mennek át nagyon sokszor az archiváló szolgáltatásba. Tehát különböző verziói keringhetnek az éterben egy-egy dokumentumnak, és ezeket kezelni már nem egyszerű. És azzal fejezem be az előadást, amivel mi az akadémiai könyvtárban nem is igazán foglalkozunk, a nem szöveges, legalábbis alapjában nem szöveges digitális dokumentumoknak az archiválása és feldolgozása. Mi a helyzet a videókkal, hanganyagokkal, weboldalakkal, tárgyaknak a digitális reprezentációival. Nekünk, mint könyvtárnak ezekkel találkozunk természetesen, de mi ezekre megoldást még nem tudunk adni. És ezzel köszönöm szépen a figyelmet.